Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlata című műsorban. Ezúttal a Kisceli Múzeumban látogatunk el, képletesen, beszélgető partnerem pedig a műsor első részében dr. Perényi Roland, a Kisceli Múzeumnak az igazgatója, aki történész. Először arról szeretném kérdezni, hogy milyen kiállítások vannak a Kisceli Múzeumban, és hogyan döntik el ezeknek a kiállításoknak a témáját.
Először is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást. Jelenleg a múzeumban időszaki kiállításként a Fővárosi Képtár korábbi installációs kiállításaiból van egy válogatás, egy retrospektív kiállítás, ez a templomterünkben látható, illetve történeti időszaki kiállításunk az Operaháznak az Ybl-féle műszaki terveit mutatja be.
Erről a kiállításról lesz majd szó a műsor második részében, úgyhogy térjünk rá a másik időszakos kiállítás, és az állandó kiállításokról is érdemes lenne néhány szót ejteni.
Előjáróban érdemes annyit elmondani, hogy a Kisceli Múzeum a Budapesti Történeti Múzeumnak része, egy tagintézménye, és mint ilyen, ugye egy várostörténeti múzeum, tehát alapvetően a város történeti emlékeinek gyűjtésével és bemutatásával foglalkozik. Ezen belül a Kisceli Múzeumnak talán az a különlegessége, vagy az a sajátossága, hogy amellett, hogy egy nagyon jó történeti anyaga van, várostörténeti anyaga, amellett képzőművészeti gyűjteményei, illetve hát képzőművészeti gyűjtéssel és kortárs művészettel egyaránt foglalkozik, és igazából ez az, ami egy ilyen egyediséget ad ennek a múzeumnak. Az állandó kiállításunk ennek megfelelően egyrészt a magyar 19-20. Századi képzőművészetnek a történetéről adnak egy áttekintést. Nyilván nem olyan mély merítésben, mint mondjuk egy nemzeti galéria, de speciálisan a fővárosra koncentrálva mutatják be ezt a történetet. Az állandó várostörténeti kiállításunk pedig nagyjából a 18. század végétől II. Világháborúig mutatja be a város történetét.
Az időszakos kiállítások között néha nagyon szokatlan, furcsa témák is fölmerülnek, itt például a becsomagolók témára gondolok, ahol a csomagoló papír volt. Hogyan alakulnak ki ezek a témák?
Igazából a kiállítási témaválasztásnál igyekszünk arra koncentrálni, vagy arra figyelni, hogy adott esetben aktuális kérdéseket, egyszerűen olyan kérdéseket próbáljunk meg történeti szempontból vizsgálni, amelyek ma is foglalkoztatják a városlakókat. Konkrétan a csomagolás kiállításnál ugye ez az újrahasznosítás volt egy ilyen alapötlet, alaptéma, és igazából ezekben az időszaki kiállításokban erre próbálunk az utóbbi időben egy kicsit ráhangolódni. Hogy más példákat említsek, 2 évvel ezelőtt volt egy időszakos kiállításunk, ami az utcadivattal, a Street Fashion Múzeum volt ugye a címe, ami kimondottan az utcadivattal foglalkozik, de nem csak a kortárs utcadivattal, hanem bemutatja ennek a történetét. Vagy említsek egy másik példát, 2010-ben a kerékpározás kultúrtörténetével foglalkoztunk, ami akkor egy ilyen óriási új téma volt, ami tényleg foglalkoztatta, és talán mai napig is ugye foglalkoztatja az embereket. Igazából erre próbálunk egy picit mi rá erősíteni, de ez valójában nem egy innováció, nem mi találtuk ki ezt a dolgot, hiszen elég, ha mondjuk megnézzük a Wien Múzeumot, ami tulajdonképpen egy hasonló profilú intézmény Bécsben, ők tulajdonképpen évtizedek óta ezt művelik a kiállításaikban, hogy próbálnak aktuális kérdéseknek utána menni, és ennek a történetiségét érdekes, közérthető módon bemutatni.
Mennyiben számít ez, mennyiben befolyásolja a gyűjtemény gyarapítását? Tehát gondolok itt például a Néprajzi Múzeumnak a MADOK programja a mai világnak a hétköznapi dolgait gyűjti. A Kisceli Múzeumban mi a helyzet?
Abszolút igyekszünk követni ebben a tekintetben is a trendeket. Az utóbbi időben egyre inkább koncentrálunk a kortárs anyagnak a gyűjtésére. Nyilván azért hozzá kell tenni, hogy ennek vannak egyéb okai, konkrétan gazdasági okai is, hiszen míg a kortárs anyaghoz való hozzáférés az sokkal könnyebb egy múzeumi gyűjtés során, ugye a kollégáink is járják az utcákat és begyűjtik az anyagokat, addig mondjuk egy 200-300 éves tárgynak a megszerzése az nyilván anyagi ráfordítással jár, amit a múzeum az utóbbi időben viszonylag nehezebben tud megengedni magának, de természetesen ez csak egy vonulata ennek a dolognak. Elsősorban most arra koncentrálunk, hogy azokat a tárgyakat próbáljuk meg most begyűjteni, amelyek még könnyen hozzáférhetők, és 50-100 év múlva a későbbi múzeológusok számára értékesek lesznek.
Hogyan rendszerezik, csoportosítják, milyen gyűjteményekre lehet felosztani ezeket a tárgyakat, amiket gyűjtenek?
Kisztai Múzeumnak elég szerteágazó gyűjteményi struktúrája van, csak hogy néhány konkrét példát említsek, például a fényképtárunk, ami talán az országban is az egyik legkomolyabb olyan fényképgyűjtemény, amely Budapest történetét dokumentálja, de például a textilgyűjteményünk, amely éppen az utcadivat kiállítás kapcsán elég komoly gyűjtőmunkát végzett, szintén kiemelendő, és hát az úgynevezett vegyes életmód gyűjteményünk az, amely a hétköznapi élet használati tárgyait próbálja begyűjteni, rendszerezni, dokumentálni.
Milyen kapcsolatban áll ez a gyűjtemény más múzeumoknak a gyűjteményével, értek ez alatt például digitalizációt, kölcsönös megbeszéléseket, cseréket, amikor valamilyen programot kialakítanak?
Igyekszünk együttműködni más múzeumokkal, és nem csak tapasztalatszerzés terén, hanem próbálunk közös kiállításokban is gondolkodni. A digitalizáció most ugye nálunk is egy nagyon fontos téma, és szerencsére sikerült egy Európai Uniós pályázaton nyernie a múzeumnak, és különböző európai országok múzeumai levéltárai közösen gondolkodnak azon, hogy hogyan is lehet ezt a digitalizációt egyrészt közös nevezőre hozni a különböző országok között, másrészt hatékonyan és tudatosabban végezni. Tehát, hogy pont ebben a folyamatban vagyunk mi most benne.
Az egyes tárgyaknak a megőrzése a Ludwig Múzeummal kapcsolatban például hallottuk, hogy néha nagyon nehéz, mert romlékony anyagokat is felhasználnak. Vannak hasonló problémák a Kisztelli Múzeumban is?
Igen, abszolút. Ugye a Kisztelli Múzeumnak az az egyik nagy előnye és egyben hátránya, hogy régi épületben található, egy 18. századi kastélyban, eredetileg kolostornak épült kastélyban, aminek köszönhetően sajnos egyrészt helyhiányunk van, tehát borzasztó nagy raktárigény lenne. Másrészt nagyon komolyan oda kell figyelni itt a műtárgyvédelmi szempontoknak a betartására, hiszen klimatikus viszonyokra, mindenre, ami az épület sajátosságából fakad, nagyon oda kell figyelni. Tehát vannak valóban e tekintetben is nehézségek, de folyamatosan igyekszünk javítani ezeken a dolgokon. Ugye elsősorban a szerves anyagok azok, amik kényesek ebből a szempontból. Itt azért már történtek kisebb-nagyobb fejlesztések, raktárfejlesztés elsősorban, és hát igyekszünk pályázati úton restaurálásra és raktárfejlesztésre mindig újabb pénzeket szerezni.
A feldolgozás, kutatómunka hogyan kapcsolódik a múzeum gyűjteményéhez vagy a kiállítás politikához?
Mindig igyekszünk egy kiállítást a lehetőleg alaposabban megtervezni és előkészíteni tudományosan is. Általában egy nagyobb kiállításnak az előkészítése az jobb esetben legalább egy év, és ebben az egy évben a kollégák, akik kis munkacsoportot alkotnak, elkezdik kutatni a témát és összegyűjteni az anyagokat, tehát mindig próbáljuk azt az adott témát a lehető legjobban megkutatni, és hát azért is, hogy adott esetben az új kutatási eredmények belekerüljenek ezekbe a kiállításba, akár tárgy tekintetében, akár koncepcionálisan. Úgyhogy igazából a kutatómunka mindig a gyűjteményi anyaghoz kapcsolódik jobb esetben.
Most milyen kutatás folyik, milyen témán dolgoznak?
A jövő évben a Vármúzeumban, tehát a Budapesti Történeti Múzeumban tervezünk egy nagy első világháborús kiállítást. Ugye felmerülhet a kérdés, hogy miért 2015-ben. Ennek az az oka, hogy a főváros 1915-ben határozott arról, hogy szisztematikusan elkezdi gyűjteni az első világháborúhoz kapcsolódó emlékeket. És ennek köszönhető, hogy a múzeum gyűjteményében rengeteg ilyen emléktárgy, képzőművészeti alkotás, plakát, nyomtatvány került, Tehát igazából számunkra a múzeum számára az első világháború 1915-ben kezdődött, úgymond. Ez most a következő nagy projektünk, ami remélhetőleg megvalósult jövő év őszén valamikor.
Van egy másik projekt is, a honlapon lehet látni egy még idén megnyíló, nagyon izgalmas kiállításról olvasható néhány sor.
Ez egy éppen 100 évvel ezelőtti gyilkossági esetnek a feldolgozása, ami így elég furán hangozhat egy múzeumlátogató ember számára. Azért fontos számunkra ez a gyilkossági eset, mert szorosan kapcsolódik a múzeum múltjához, hiszen a Kiscsei Múzeum egykori tulajdonosának, Schmidt Miksának, aki egy bécsi származású bútorgyáros volt, az ő szeretője volt kvázi ennek a gyilkosságnak az áldozata. És többek között mit berendezett egy emlékkápolnát a Kiscsei Múzeumban, és a maga kiállítás is ennek a kápolnának a közelében, az egykori kápolnának a közelében lesz majd.
Mit lehet tudni erről a gyilkosságról? El lehet árulni?
Igen, nagyon röviden, tehát 1914. januárjában a Dunából félig kilógva találtak egy utazókosarat, majd miután ezt kinyitották, ezt az utazókosarat, akkor egy ismeretlen nőnek a holttestét találták meg, és egy párnapos lázas nyomozás után kiderítette a rendőrség, hogy nem másról van szó, mint Turcsányi Emiliáról, azaz Mágnás Elzáról. Őt ugye Mágnás Elzaként ismerte a nagyvilági élet az akkori Budapesten, és ez a bizonyos Mágnás Elza volt Schmidt Miksának a szeretője. Schmidt vásárolt neki egy lakást a Margit rakparton, ez ma Bem rakparton található, ez a lakás ma is áll a ház. Berendezte, és rendes havi apanázsal ellátotta ezt a hölgyet. A gyilkosságot pedig a házvezető nője egy bizonyos Kóbori Rózsi felbújtására követte el, Kóbori Rózsi szeretője, akit Nikusztágnak hívtak.
Hú, ez nagyon izgalmas. A kiállítást milyen formában, hogyan fogják megrendezni?
A kiállítás egy egészen új kiállító térben lesz, ez a múzeum templom terének két toronyszobája. Igazából eredeti tárgyakat is sikerült a kutatás során összegyűjteni, például Schmidt Miksának az archívumából is előkerültek olyan tárgyak, amelyek Mágnás Elzához köthetők, illetve hát próbáljuk megidézni egy picit Mágnás Elza szellemét. Ugye van egy ilyen kis múzeumi legenda, hogy ott kísért Mágnás Elza a múzeumban. Egy picit most ezt visszapróbáljuk csempészni a múzeum történetbe is, hogy tudatosuljon bennünk, hogy ez is hozzátartozik valamilyen formában a ház történetéhez.
Ez egyfajta élő interpretációt jelent? Tehát, hogy megjelenik Mágnás Elzának a személye?
Így van, meg fog jelenni, ha nem is a maga fizikai valójában, de multimédiás formában mindenképpen ott lesz velünk Mágnás Elza.
Köszönöm a beszélgetést, még egy utolsó rövid kérdést. Ezekhez a kiállításokhoz kapcsolódnak-e programok, és ha igen, milyen jellegűek, mikor lesz a következő?
Igen, mindig igyekszünk vonzó programokat kialakítani. Ugye elsősorban múzeumpedagógiai foglalkozásokról beszélünk. A következő az Operaház kiállításhoz kapcsolódik, és ez az operában lesz egy bejárás, tehát megnézhetik a látogatók azt, amit a kiállításban terveken láttak, azt megnézhetik élőben kvázi. És ez a bizonyos Mágnás Elza kiállításhoz is tervezünk pódiumbeszélgetést kortárs krimiírókkal, történészekkel arról, hogy hogyan lehet kezelni a bűnözés témáját történészként, vagy akár kortárs krimiíróként.
Köszönöm a beszélgetést, zene következik, majd az operáról fogunk hallani az opera kiállítás kapcsán.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlata című műsorunkat. Most Brancik Mártával fogok beszélgetni az Ybl Miklós Operaház Technika a kulisszák mögött című kiállítás kurátorával, művészettörténésszel. Hogyan jött létre ez a kiállítás?
Tulajdonképpen az évfordulóhoz kapcsolódik a kiállítás, mert ez egy olyan rendezvény sorozat, aminek a folyamába a mi kiállításunk is illeszkedik. Talán én azért voltam egy kicsit nehezebb helyzetben, mert úgy éreztem, hogy a mostani építészetnek, a mostani hangulatnak, korhangulatnak ez a historizmus nem túlságosan aktuális. És a historizmus képviselője Ybl csodálatos szép épületeket alkotott, de ennek ellenére valahogy úgy érzem, hogy a mostani kortárs építészethez nem szól igazán ez a korszak. Nem véletlen, hogy az 1990-es években volt egy komoly Ybl kiállítás évforduló, az nagyon a helyén volt. Most egy más oldalról szerettem volna megközelíteni Ybl-t. Azért az operaház épületét választottam, mert a Kiscelli Múzeumban, az építészeti gyűjteményben, amiben dolgozom, és aminek az anyagából válogattam, elsősorban az operaházra vonatkozó tervek vannak. Tehát így adódott mindenképpen az épület, és ezen belül pedig nagyon érdekelt, hogy mik azok a nem látható, ritkábban publikált tervek, illetve az épületnek mik azok az oldalai, amire nem figyelünk annyira. És nekem a technika, a színpadgépezet és a különböző gépészeti megoldások voltak ilyenek. Ezeket tartottam érdekesnek, és remélem, hogy a látogatók is érdekesnek tartják.
Azt mondják, hogy nagyon különleges, és a korszakban igen fejlett vezető technológiákat alkalmaztak.
Igen, a kiállításon bemutatjuk azt, hogy hogyan oldotta meg Ybl a szellőzést, a tűzvédelemnek különböző oldalait, illetve a színpadtechnikát. Ezek közül a szellőzés megoldás az egy tradicionális megoldás volt. Az épület mellett az utcaszinten elhelyezett beszívó nyílásokon keresztül jutott be a levegő, és a pince szinten oszlott el a különböző irányokba, majd a falban vezetett járatokon keresztül jutott a nézőtérre. És így ezt a levegőt tudták melegíteni is, ha kellett, meg hűteni is jégtömbökkel. Ez egy hasonló megoldás, mint amit a parlamentnél is alkalmaztak. Tehát ez egy tradicionális megoldás volt, ezt korábban is használták. Ami nagyon különleges és nagyon új, az a színpadtechnika volt, a színpadgépezet.
Hogyan oldotta meg, és mi az, ami ebben újdonság?
Ehhez el kell mondani azt, hogy a 19. században még a színházak és az operaházak a barokk színpadtechnikával készültek. Tehát nagyon sokáig ugyanazt a megoldást használták, mint a barokkban. Ez azt jelentette, hogy a nézőtérrel szemben kulisszák voltak, két oldalt, a színpad két oldalán, és ezeket kötelekkel mozgatták, ezek faszerkezetek voltak, ez egy nagyon nagy fából készült alkotmány volt, amit nehéz is volt mozgatni, több ember kézi erővel mozgatta, és nagyon-nagyon gyúlékony volt. Ezért volt nagyon sok tragikus színháztűz, és az operaház építése közben, ugye elég hosszú ideig zajlott különböző anyagi problémák miatt, tehát az 1870-es évtized közepétől egészen az 1884-es megnyitásig. Az operaház építése közben volt egy nagyon szomorú, óriási színház tűz Pécsben, a Ringstrasse-i színház leégett, és itt majdnem 400 ember halt meg. Ez 1881-ben volt. Tehát igazán nagyon nagy szám, nagyon, nagyon sokként érte a várost. És akkor elkezdte gondolkozni azon, hogy hogy lehet még biztonságosabbá tenni a színházakat. Ekkor vezették be, hogy vasfüggönyt is kellett használni, és egy színházépítő társaság alakult, az Aszfália Társaság, biztonságot jelent a szó. Ők megfogalmazták azt, hogy mik azok a fontos dolgok, amivel biztonságosabbá tehető a színházépítés. Ezek között szerepelt az is, hogy a menekülési útvonalakat szélesebbre és szervezettebbé tenni, illetve az ajtók nyitásának az iránya, tehát rengeteg ilyen technikai változtatást igényelt ennek a megvalósítása, de a legfontosabb talán az az volt, hogy a színpad berendezést kell megváltoztatni, tehát ezt a faszerkezetű színpadberendezést egy másik megoldást ajánlottak ehelyett, a hidraulikus működtetést. A hidraulika ugye az a nyomás alatt lévő vízen alapuló emelő technika, víz és fémhengerekben mozgó víz a lényege. Ez azt jelentette, hogy éghetetlen anyag és víz kellett hozzá. Tehát már is közeledtünk ahhoz a megoldáshoz, hogy ne legyen ennyire tűzveszélyes egy színházi berendezés. És az is napirenden volt már ekkor, hogy a kézi mozgatású színpadtechnikát valahogy korszerűsítsék. Tehát nagyon sok gép volt ekkor már, de a gépek inkább gőzgépek voltak, ami a színházban nem volt választható, mert hangos, büdös, tehát ezt nem lehetett alkalmazni. Úgyhogy elég furcsa is, hogy 1880-as évekig még gépesítetlen volt a színháztechnika. Egészen annyira látható ez, hogy például az operaháznál később 1896-ban épült Vígszínház még a hagyományos színpadtechnikával épült. De ugye az operaház az egy presztízs beruházás volt, egy nagyon nagy költségvetésű, óriási építkezés, és itt megengedték maguknak azt, hogy ezt a drága és vadonatúj technikát alkalmazzák. Soha korábban akkor még nem alkalmazott senki hidraulikus színpadmozgatást, tehát ez egy világújdonság volt.
Az operaházzal kapcsolatban nagyon sok mindent megengedtek maguknak a magyarok, hogy szép operaházuk legyen. Van egy olyan anekdóta vagy legenda, hogy Ferenc József egyszer volt az operaházban, de akkor sem nézte meg, mert amikor belépett, sarkon fordult és távozott, ugyanis támogatta az operaház építését, de azzal a feltétellel, hogy ne legyen nagyobb, mint a bécsi. Ezzel szemben azt állapította meg, hogy díszesebb. Van ennek valamilyen alapja?
Valószínűleg van alapja, de ezeket az anekdotákat már nagyon nehéz tisztázni ennyi idő távlatából. Az biztos, hogy tudom, hogy a bécsiek nagyon-nagyon nem szerették az operaházukat, nem nyerte el a bécsi közönség tetszését, valószínűleg Ferenc József tetszését se, és a Magyar Operaház, a Budapesti Operaház pedig kifejezetten egy kiváló, egy tényleg az Andrássy út ékszer doboza, ezt nem túlzás állítani, és olyan dekoratív, annyira a színes falfestések, az aranyozás miatt olyan páratlan a belseje is, hogy el tudom képzelni, hogy igaz ez a legenda.
Az operaházba, ha ma bemegy az ember, gyönyörű szépen felújították. Ez a felújítás mennyire pontosan követi az eredeti formát?
Sokban követte az eredeti formát, de például belső építészeti megoldásoknál néha azért van olyan részlet, ami például ajtó megoldások, amiket nem egészen úgy alakítottak ki, pedig az eredeti tervek megvannak, és ez a színpadgépezet, ez meg végképp eltűnt. Ez nagyon nehéz, nagyon komoly mennyiségű vas öntvény volt, amiből ez a gépezet állt, és ez az öntvény tisztaság az 1880-as évek elején még nem volt olyan fokú, hogy ezek a gépek valóban bírták volna a terhelést az idők végezetéig. A szisztéma jó volt, de a technikai megvalósítás a korszínvonalán nagyon magas színvonalú volt, de 80-as években már nem volt alkalmas arra, hogy működjön, nem volt eléggé törésálló. Tehát az eltűnt például. Úgyhogy ebből sajnos, ebből az aszfália színpadmozgató berendezésből egyáltalán nem maradt semmi, csak képek és tervek. Ezeket például meg lehet nézni a kiállításban.
Évőnek számos terve megmaradt. Mit árulnak el ezek a tervek? Hogyan dolgozott Évő Miklós? Milyen módszerrel? Mi volt kedvenc területe esetleg?
Az egész tervanyag nem áll rendelkezésünkre, tehát nem lehet erről egy olyan határozott képet alkotni, de ha az a kérdés, hogy mi volt az, ami foglalkoztatta, akkor úgy tűnik, hogy minden foglalkoztatta tulajdonképpen, mert például a tűzbiztonság egyik eleme volt a színpadi és nézőtéri záporberendezés. Ez azt jelenti, hogy a színpad fölött és a nézőtér fölött víztartályokat helyeztek el, és akkor, hogyha tűz fenyegetett, akkor ezek a víztartályok esőztető berendezésként működtek, tehát ez volt a záporberendezés, és például van egy olyan terv, ahol ezt a záporberendezést méretezte Ybl, és ott szerepel, hogy hol, melyik operaházban hány köbméter vizet használnak. Tehát nyilván mérlegelt, hogy mennyi vizet, mekkora tartályokat kell tervezni ahhoz, hogy ez valóban ezt a területet tűzbiztossá tegye. Szintén nem vagyok biztos benne, hogy igaz, de valahol olvastam azt, hogy Ybl például nagyon félt attól, hogy leég ez az épület, tehát a tűzbiztonságról különösen ügyelt.
Hát, hogyha ott volt a bécsi példa, akkor ez nagyon is érthető volt.
Igen. Budán és Pesten, amikor még nem egyesült a két város, akkor is voltak színház tüzek, tehát például 1847-ben égett le a Német Színház, Nagyon sok példa volt erre, hogy komoly színháztüzek voltak, nagyon bátrak voltak a pirotechnikai megoldásokban is. Tehát olyan tűzijátékok, különböző nyílt láng használatával előállított effektek voltak, amit ma csak csodálhatunk, hogy ilyen tűzbiztonság mellett ezt megengedték maguknak, de nyilván kellett a látványossághoz ez is.
Mit szóltak a kortárs építészek, hogyan viszonyultak az operaház megoldásaihoz?
Például tudjuk azt, hogy amikor készen lett az operaház 1885-ben, a bécsi mérnökegylet egy kirándulást tett Budapestre, és akkor részletesen megnézték az operaházat, a technikai berendezéseket is, természetesen az építészeti megoldásokat is, és nagyon elismerően nyilatkoztak erről, bár az Aszfália berendezés kapcsán fenntartásaikat is közölték, és ez nagyon érdekes és nagyon fontos, mert az Osztrák Építészeti Társaság azért elég komolyan az építetők szemére hányta, vagy talán nem is rosszalon jegyezte meg, de rögzítette, hogy milyen drága volt ez a berendezés.
A közönség hogyan fogadta az operaházat?
Ez egy nagyon nagy esemény volt, hogy megnyílt, tehát azt lehet tudni, hogy nagyon kíváncsi volt a város közönség arra, hogy az a dolog, ami sokáig épült, az végül is hogy sikerült, úgyhogy a megnyitó idején állítólag szerettek volna betörni az operaházba, hogy megnézzék, hogy néz ki, vagy hogy milyen belülről. Nyilván például a színpadtechnikusok is azt lehet tudni, hogy kicsit negatívan reagáltak arra, hogy ez az új berendezés üzemel itt. Mindenki a megszokáshoz ragaszkodott nyilván, meg akik azt ismerték, azt tudták üzemeltetni. De végső soron a színpadtechnika, mint megoldás, a hidraulikus megoldás az elterjedt a világon. Nem ez a fajta gépezet, sokkal egyszerűbb lett, meg a hidraulika maga is fejlődött, tehát nyilván ma is így működnek egyébként színpadi berendezések, úgyhogy ez máig él.
Szintén városi legenda. Sziszi, akinek Gödöllői kastélyban volt saját barokk színháza, mégis nagyon szívesen járt ide az operaházba, és van egy páholy, ma is viseli a nevét, ahol előszeretettel ült, a városi legenda szerint azért, mert onnan mindenki láthatta őt. Hogyan épül fel a kiállítás, milyen szerkezete van?
Alapvetően, ahogy a címben is jeleztük, ez a technikai gépészeti megoldásokra épül, tehát bemutattuk az 1875-ös beadványi tervet, hogy alapvetően legyen egy képe a látogatónak arról, hogy hogyan indult a tervezés, és utána a szellőzést, a vasszerkezeteknek néhány ábrázolását, a záporberendezést mutatjuk be egy-egy tablón, és a színpadgépezetet természetesen azt egy kicsit részletesebben megmagyarázva, hogy az Aszfália berendezés előtt a barokk színház milyen volt, illetve kicsit a világításra is mutatunk be néhány példát, a végén pedig van egy összefoglaló tabló, ahol az elkészült épületet bemutatjuk, tehát egy metszetet és egy alaprajzot, hogy végül is sok-sok változtatás után milyen lett.
Az eddigi tapasztalatok szerint a közönség hogyan viszonyul hozzá, mi az, ami a leginkább megnyerte a tetszését?
El kell mondanom, hogy van egy olyan eszköz, amit külön gyártottunk ehhez a kiállításhoz, az pedig a színpadgépezetnek egy modellje, egy elég nagy gépezet, azért nem egy az egyes, de elég nagy, ahol plexiből készült egy modell, egy hidraulika modell, és ez a süllyedő szerkezetet, illetve két kulisszafalat mozgat. Tehát, hogyha valaki megnézi a kiállítást, és kíváncsi arra, hogy hogyan is működött ez, akkor oda mehet, és saját maga mozgathatja ezeket a kulisszákat föl-le, illetve a süllyedő egy szeletét. Hát természetesen ez egy nagy rendszer volt, és itt csak egy részletet lehet mozgatni, de úgy gondolom, hogy az minden kiállításban jó, hogyha a látogató tud valamit maga is csinálni, és azt, amit el szeretnénk mondani, azt meg is tudja tapasztalni.
Van-e más interaktív elem a kiállításba beépítve?
Filmeket kölcsönöztem az MTVA-tól, ahol a színpadtechnikai berendezésről Ránki Júlia által készített riportokat lehet látni, illetve az operaháznak egy ismertető filmjét. Ez nem egy óriási kiállítás, és az előkészületek folyamán nem volt arra mód, hogy még külön feldolgozzuk valamilyen interaktív berendezéssel.
Kapcsolódik-e a kiállításhoz valamilyen program, és meddig látható a kiállítás?
Úgy tervezzük, hogy január 18-áig látható a kiállítás, de még az is lehetséges, hogy ezt meghosszabbítjuk. Múzeumpedagógiai foglalkozás lesz hozzá. November 8-án egy családi napot tartunk, ami a kiállításhoz kapcsolódik, ez 11 órakor kezdődik. Ezen kívül több vezetés is lesz, aminek egyelőre még az időpontja bizonytalan. Én szívesen vezetem a látogatókat, illetve csoportokat vezettem már eddig is, és fogok még a későbbiekben is.
Hogyan lehet jelentkezni?
Ezekre a programokra a honlapon keresztül lehet jelentkezni a közönség kapcsolati munkatársunknál.
Hogyan kapcsolódik ez a múzeum tevékenységéhez, azon belül ahhoz a területhez, amin dolgozol?
Tulajdonképpen minden kiállított terv, szinte minden tárgy, de a tervek mindenképpen a Kiscelli Múzeum építészeti gyűjteményéből származnak, tehát csak abban az esetben kölcsönöztem, hogyha valami olyan dolog volt, ami a mi gyűjteményünkben nincs meg, például a Színháztörténeti Múzeumtól barokk színpadtervet kértem és kaptam, de alapvetően az építészeti gyűjteménynek a terveiből rendeztem ezt a kiállítást. Nagyon nagy gyűjtemény a Kiscelli Múzeum várostörténeti osztályán belül ez a gyűjtemény. Több tízezer építészeti tervlapot tartalmaz, illetve épületelemeket, az azt jelenti, hogy épületvasakat, korlátokat, épületfaragványokat, de még utcatáblákat is. Tehát nagyon nagy gyűjtemény és sokféle anyag, sokféle tárgytípus tartozik bele.
Az évi kiállítás utánra van már valamilyen hasonló jellegű kiállítás terve, vagy ez még egyelőre?
Én személyesen most nem tervezek ilyen jellegű kiállítást. Tovább folytatódik a 1960-as évek építészetét feldolgozó sorozatunk majd, hogy ennek pontosan mi lesz a tárgya, az még nem tudom, messze van. De lesz egy nagyon érdekes kiállításunk, az év utolsó hónapjában nyílik. Schmidt Miksa volt ugye a Kiscelli Múzeum épületét a fővárosra hagyományozó utolsó tulajdonos, és az ő felesége, barátnője Mágnás Elza, aki egy gyilkosság áldozata lett, és ezt szeretnénk, ezt a történetet és a körülötte lévő krimi vonatkozásokat bemutatni egy kiállításban.
Most ismét a Bánkbánból fogunk egy részletet hallani, hiszen ez hangzott el az Operaház megnyitásakor is, majd következik a Kaleidoszkóp a kiállítási hírekkel.
Mint szemüzek kivándorol a sűrű élet, s vagy förgetek bennem lelé vezérő csillagát. Az ember szív is úgy bolyongó jegyes egyedül, úgy tépik itt az orkán, mint az embádén belül. Csak egy nagy érzés él, de sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtem megmaradt. Most én a kettő orvos napár, sékítem nekem. Hazámból így a szem fölél, elvésztet. Hazám, hazám,
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először Budapesten a műcsarnok az érzékelhető határán más hangok című kiállítását említem, ahol hazai és külföldi művészeknek különleges alkotásait lehet megtekinteni, egymástól hermetikusan elzárt terekbe lép be a látogató, ahol hanginstallációkat tekinthet meg, némelyik nagyon látványos, másik a hang által válik izgalmassá. Ezek a hanginstallációk a képpel vagy plasztikus művel megjelenítenek olyan hanghatásokat, amelyeket egyébként nem érzékelnénk, vagy nem tartozik a mindennapos hangkörnyezetünkbe. Ennek többféle lehetőségét használják föl, többféle módszerrel teszik. Nagyon jellemző a field recordings módszer például, amelyik a külső helyszínen készült, már többnyire kész műben modifikált, megváltoztatott formában tesz hallhatóvá valamilyen felvételt. Így például van egy hangóra, amelyik a műcsarnok környezetében kívül levő hangokat hozza be, megszűrve, különböző órákhoz igazított formában, illetőleg van a szonifikáció, amely hangokat generál, és hangrétegeket választ el. Például ilyen hanggenerálás, hang megjelenítés az, amikor egy zongora húr a mennyezettől a padlózatba halad, és ez a húr a teremben levő rezgéseknek az érzékeltetését hangokkal teszi lehetővé, ha valaki megfogja a húrt, elhallgat az egész, megszakad a hanginstallációnak ez a folyamatosan egyébként változó hangszíne. Természetesen másfajta installációk is vannak, nagyon izgalmas, mozgó képeket alkotnak néha a hangok, érdemes megnézni, odafigyelni. Pécsen, a Zsolnai negyedben, Bábok nyomában egy másfajta kiállítás, a zágrábi Ulupuh Művészeti Egyesület mutatkozik be, játék és báb szekciójával, illetőleg a cella szeptihórában kortárs kerámia és üvegtárgyakkal. A bábokkal és játékokkal kapcsolatban arra kívánják fölhívni a figyelmet, hogy ugyanennek semmiféle oktatási háttere nincsen a művészeti ágokat oktató intézményekben, de mégis vannak művészeti értékük is ezeknek az alkotásoknak, erről szeretnék meggyőzni a közönséget. Szintén Pécsen a Zsolnai negyedben megszólít a báb címmel is nyílt kiállítás. Ez a kiállítás a Bóbita Báb Színház Báb Múzeumának állandó kiállításához csatlakozik, az 1924-ben született Kós Lajos életművéből emel ki, mutat be újabb darabokat, hiszen az állandó kiállításon amúgy is látható tőle több tárgy is. Itt klasszikus technikájú bábokat lehet látni, de emellett különböző tárgyakból bábbá lényegítő tárgyakat is lehet látni, hiszen ilyeneket is készített, tervezett. A mindennapi tárgyak különlegességét, újra struktúrálódás lehetőségét fedezte fel, ennek megfelelően alkotott 1961-től, amikor Pécsre költözött, és többek között megalapította a Bóbita Báb Színházat is. Budapestre visszatérve, Terézvárosban a Magyar Fotográfusok Házának több programjára szeretném felhívni a figyelmet. Egész pontosan van egy Vissza a műterembe, Mai Manó császári és királyi udvari fényképész retrospektív kiállítása című kiállítás. A Magyar Fotográfusok Házának másik neve a Mai Manó Ház. Mai Manóról kapta a nevét, aki 1894 és 1917 között lakott és dolgozott itt, évente mintegy 3-4 ezer felvételt készítve, tehát ez alatt az időszak alatt majd 60 ezer fényképet készített, melyek természetesen nem maradtak mind meg, de viszonylag sok fönnmaradt belőle, és ezekből válogatott most Kincses Károly fotomuzeológus 300-at a kiállítás céljára. A kiállításon pedig a 19. század vége, 20. század elejének az emberei láthatók, különböző öltözetekben és pózokban. Ezek természetesen nem véletlenül alakultak így, üzentek a kornak, és nekünk is üzennek. Ugyanezzel a kiállítással egy időben Andrássy nagymezősarok. Utazás a fortepánnal 1896-1986 között. Címmel is rendezett Kincses Károly itt egy kiállítást, a fortepán húra gondolva, ez az egyik legjelentősebb fotográfiai felület és vállalkozás hazánkban. Ennek több tízezres gyűjteményéből válogattak, olyan képeket választottak, ami ennek a bizonyos háznak a szűkebb és tágabb környezetét mutatták be az idő különböző síkjaiban. Balatonfüreden a Vasari Galériában Művészet és művészek az első világháborúban címmel nyílt kiállítás, melynek törzsanyaga a Magyar Nemzeti Galériának a gyűjteményéből származik. Az első világháború kitörése után a képzőművészeti kritikusok nagyon lelkesedtek, hogy a háborúnak az elementáris hatású élménye az alkotóknak a kreativitását fokozza. Nagyon sok művész önkéntesként vonult be, persze voltak, akiket besoroztak. Ilyen besorozott volt például Nagy István, Herman Lipót vagy Zádor István, az önkéntesek között kiemelkedő Vasari János és Mednyánszky Lászlónak az alakja, akik grafikáikkal és festményeikkel valóban nagyot alkottak a háború kapcsán is. Persze az elvárás az a dokumentálás volt, 1914-ben ugyanis a Monarchia Hadügyminisztériuma a propaganda osztály részlegén egy sajtó hadiszállást hozott létre. Itt újságírók, fotósok és művészek közösen, együttesen dolgoztak, feladatuk alátottak rögzítése volt, persze megfelelő körülmények között védett környezetben próbálták ezt velük lehetővé tetetni. És a dokumentálás célja pedig az volt, hogy a hátországot informálják képeik, szövegeik segítségével. Persze művészi eszközökkel illusztrálják, és a dicsőséges pillanatokat, kiemelkedő eseményeket, illetve olyan személyiségeket, akiket az utókor számára fontosnak tartottak megőrizni. A kiállításon Seiber Hugónak a portréi is nagyon izgalmasak, illetőleg Moholy Nagy László képeslapjai és Újcbéla művei is megtekinthetők, körülbelül 80 darabból álló festmény és grafikai válogatás. Baján a Tűr István Múzeumban Képek Bajáról címmel Bence Lilla bajai témájú akvarelljei tekinthetők meg, aki egyébként neves zománc művész, de az akvarellekben is izgalmas, érdekes képeket hozott létre. Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vármező galériájában Vidék varázsa városi fényben címmel nyílt kiállítás, és valóban vidéket kívánja bemutatni, nevezetesen Hosszúpályt, ahol 3 évvel ezelőtt Életfa Művészeti Klub címmel létrehoztak egy olyan társaságot, amely a hagyományoknak a megőrzését, bemutatását és az utókornak való dokumentálását tűzte ki célul, ami azért is érdekes, hiszen Hosszúpály Árpád-kori település 1219-től jelenik meg a forrásainkban, és természetesen sok háborút megélt, volt itt tatárjárás, jártak természetesen a törökök, a németek, sőt a Rákóczi szabadságharc is érintette a települést, nem véletlenül, hiszen Debrecen és Nagyvárad között helyezkedik el. Ma is turisztikai központ a Vekeri tó kapcsán. Tehát az itteni Életfa Művészeti Klubnak a tevékenységét mutatják be, festészeti alkotásokkal, gobleinekkel, rajzokkal, de kitérnek arra, hogy a klub életében a zene, a tánc, a költészet és egyáltalán az irodalom is fontos szerepet játszik, és a hobbi ajándéktárgyak kikészítése sem marad el. A tervek között pedig a helyi gasztronómia bemutatása szerepel. Visszatérve Pécsre a János Pannonius Múzeum Várostörténeti Múzeumában, azok a 40-es évek című kiállítás még mindig tart. Itt különleges tárgyakat, személyes emlékek, fotók, hangfelvételek tekinthetők, illetőleg hallgathatók meg, és segítségükkel kiderül, hogy a baranyaiak a 40-es évek hétköznapjait hogyan élték meg, például a világtörténelem legnagyobb címletű kibocsátott bankjegye, a 100 millió B-pengő megtekinthető, vagy a pécsi 1945-ös szükségpénztervezete, amely Gebauer Ernő grafikus művésznek a kézírásával városi pénzterv Gebauer jelzi a tervezetnek a célját. Ugyanakkor megtalálható a kiállításon egy berliner kendő, és azt is lehet tudni, hogy viselőjét akkoriban a horlovkai munkatáborba hurcolták el. Tablók, fényképek, dokumentumok mutatják be a múltat, a 40-es évekbeli életet. Visszatérve Budapestre, a Néprajzi Múzeumba, és mi volt azelőtt? Egy nagy kérdőjellel végződik a kiállításnak a címe, mely a Shoah, vagyis hogy a holokauszt előtti időszaknak a zsidóságát mutatja be, hétköznapjaik és ünnepeik segítségével a Néprajzi Múzeumban néprajzi és antropológiai eszközökkel. Ez azt jelenti, hogy elsősorban a vidéki zsidóságnak a helyét, sajátos kultúrájának jellemző vonásait, a más népekkel, például magyarokkal együttélés megfogható és kevésbé megfogható jellemzőit gyűjtötték össze. Gazdasági, kulturális, társadalmi szerepet töltött be a lokális társadalmakban a zsidóság, hol, milyen formában, ez pedig a kiállítás látogatása során kiderül. Székesfehérváron ugyancsak a múltba tekintettek vissza, de ennél régebbi és közelebbi múltba egyaránt, ugyanis az elmúlt 3 év ásatásain talált leleteket mutatják be. Így van bronzkori hamvasztásos temetkezésnek a rekonstrukciója, ugyanúgy, ahogy avarkori lovassír is látható, árpádkori falu és az kora-újkori Székesfehérvár sem maradt el. Ez tehát a Csóki István képtárban tekinthető meg. Szentendrén viszont a Ferenci Múzeumban örökség 3D vándorkiállítás látható, a Szime 3D AR projektnek a munkáját mutatják be, pontosabban annak eddigi eredményeit, amely 3D-s digitális megőrzést tűzött ki célul. Mégpedig különböző funkciókban, muzeális, turisztikai, illetőleg oktatási céllal. Vagyis, hogy az épített örökséget és a tárgyi emlékeket egyaránt meg kívánják őrizni, és hogy a lehető legpontosabban maradjanak meg az ismereteink, ezért szinte kézbe fogható tárgyakkal, 3D-s tárgyakkal kívánják ezt elérni. Természetesen a modern számítógépes technológiák kínálta lehetőségek különböző kihasználásáról van szó, de ezzel veszélyeztetett kulturális örökséget, kevésbé ismertet, vagy éppen egy helyi közösség számára fontos emléket tudnak digitalizálni. Ez jelent egyrészt dokumentálást, másrészt megismertetést, de még feldolgozásnak a lehetőségét is magában rejti. Előzetesként a Budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtárnak a Radnóti hetére hívom fel a figyelmet, amelynek során nem csak egy, hanem több kiállítás fog majd nyílni, irodalmi előadások lesznek, műhelybeszélgetések, sőt koncertek is. 3-án fog nyílni Orfeusz nyomában Radnóti a fordító költő című kiállítás, amely a Radnóti kéziratokból válogat, köteteinek első kiadásából és magyar, valamint idegen nyelvű kiadványaiból. Tehát nagyon izgalmas, érdekes programok lesznek a hét folyamán. Menjenek el minél több helyre. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.